Mindenkit nagy tisztelettel köszöntök. Az első világháború szokás nagy háborúnak is hívni, amely kifejezés azt gondolom, hogy azért indokolt, mert az első világháború a korábbi háborúktól eltért két dologban is. Az egyik, hogy ilyen mennyiségű katonák még korábban nem csaptak össze a frontokon. Másrészt pedig a régebbi vagy korábbi háborúktól abban is különbözött, hogy a hátországadnak a kitartására és a támogatására soha ilyen mértékben korábban nem támaszkodtak. A frontharcosokkal párhuzamosan, vagy a frontharcosok élményei mellett a hátország is megszenvedte a háborút, aki a 14-18 közötti időszaknak a levelezéseit, visszaemlékezéseit, memoáriait vizsgálja, akkor látja, hogy rendszeresen írnak a háborúról, életük egyik meghatározó eseményeként számolnak be róla. Arthur Mervick brit történész szerint, vagy hát skót történészhez holnap elválik, hogy most skót-e vagy brit, történész szerint az első világháború egy olyan kolosszális pszichológiai tapasztalat, amely jóval a harci eseményeken túl is alapvető lenyomatokat hagy az emberi pszichében, és azt gondolom, ez teljes mértékben igaz az első világháborúra. Úgyhogy én ebben a rövid 20 percben az 1914 és 18 közötti budapesti mindennapokról fogok beszélni dióhéjban. Sok érdekeset már elmondtak a kollégák, de hát amit tudok valami újat hozzátenni. Az 1914. júniusi szarajevói merénylet után körülbelül egy hónapig a budapesti sajtó döntő mértékben a Szerbiának való ultimátum kierőszakolásáról írt, és úgy vélték, hogy a monarchiának ezt a presztízsveszteséget meg kell torolnia. Úgyhogy 14. június 28-án, amikor végül megtörténik a hadüzenet, ezért gyakorlatilag a sajtóban egy euforikus állapot lesz úrá. Ez tükrözik az újságcikkekben, és ez tükröződik a budapesti hangulatban is. Az ellenzék vezéreként Aponyi Albert azt mondta a parlamentben, idézem, ennek a leszámolásnak a megkezdésére mi csak egy szóval felelhetünk, hát végre. A politikai elit más reprezentánsai és a városi lakosság, főleg a polgárság, de mások csoportjai is, más csoportok is, a világháború igenlésében és a Szerbiának való Szerbiával szembeni hadüzenet igenlésére tették le a garast. Úgyhogy ez jellemezte a középosztály és az arisztokrácia és más véleményformáló csoportokat is. Az arisztokraták, a politikai elit jelentős csoportjai kitódultak a balkonokra, rögtönzött szólamokat intéztek a tömeghez, és a tömeg pedig hömpölygött a budapesti utcán. Katonazenekarok játszották a különféle indulókat, és ennek az optimista, euforikus hangulatnak az egyik forrásából fog idézni, ez Robert Koch, budapesti agrármérnöknek a naplója, aki ezt írja júliusában. Ez látszik az idézetben. Ozsonna közben jött a hadüzenet híre. Az emelkedett hangulat még magasabbra hágott, a lelkesedés óriási volt mindenkinél, szónoklatok hangzottak el, a magyar, német, osztrák himnusz egymást váltották. És ilyen lelkes hangulatban indultunk be a városba. Útközben a levélhordó kézbesítettenek a behívó parancsot. Mint hogy a vonatom csak holnap reggel indul, este még kávéházban jöttem össze a délutáni társaságommal, a hangulata lehető leglelkesebb volt. A cigányok csak a nemzeti himnuszokat játszották, és a közönség állva énekelte azokat. Minden tisztet lelkesen ünnepeltek az emberek, és örömmámorban úszott az egész város, hogy ütött a megtorlás órája. Egy másik korabeli visszaemlékezés is az utcának az euforikus állapotáról tájékoztat. Idézem. Emberfortok lepik körül a plakátokat, a zsivaj növekszik, és amikor mindenki megérti, amit hirdet a nagy veres lepedő, hirtelen csend lesz. Agyukon egy gondolat cikázik át, ajkukra egy szótódul, mozgósítás. Az általános morajból kivisít a jelszó, éljen a háború, abszolút Szerbia, olvashatjuk Laki Imre memoáriában. A pillanat igazi közösséget teremtett, a politikai elit, az arisztokrácia azt érezhette, hogy egy politikai közösségbe tartozik a széles néprétegekkel, ezért a Szerbiának küldött ultimátum a modern magyar államnevezetnek egy fontos identitás meghatározó eseménye. Az optimista hangulatba, a győzelembe vetett feltétlen hitbe és a lelkesedésbe csak nagyon elenyésző mértékben jelentek meg fals hangok. Ez azért is történt, mert a szociáldemokrata párt is támogatta a háborút. A háborúval szembeni fenntartásokat hangoztatni, illetve a háborúnak a jogosságát kétségben vonni nem volt ildomos, de vannak ilyen visszaemlékezések is, igaz 1920-ból. A városi munkásság és a parasztság mellett egy ilyennek Egy ilyet jegyez le Benda Jenő, aki 1920-ban újságíróként kíséri el aztán a magyar békedelegációt Párizsba. Idézet. Éljen a háború! A tömegpszichózus úrrá lett a városon, úrrá lett az egész országon. Pedig ebből a háborúból mi számunkra csak pusztulás és romlás fakadhatott. Ebben a háborúban a magyarnak el kellett véreznie. Ha győzünk, még nyomorultabb szolgái leszünk Bécsnek és Berlinnek. Ha megvernek bennünket, ellenséges gyűlöködő kis szomszédnétek martaléka válik belőlünk. Milyen átok, milyen ostobaság és milyen rövidlátás kellett ahhoz, hogy az utca mégis mámoros legyen, hogy a halál jegyesei ünnepeljék azt a könyörtelen kaszást, aki később milliószámra aratta le őket, hogy nemzeti ünnep külsőségei díszítsék azt a napot, amelyeken a történelmi végzet az első kapavágást tette a magyarság sírba fektetéséhez. A hadüzenet után általános mozgósítás hirdetnek ki, és hát a Pesten is először a 18 és a 42, majd később a 18 és 50 közötti férfi lakosságot sorozzák be, a tartalékosokat, akiknek 24 órán belül kellett jelentkezni a kijelölt állomáshelyeken. Itt megtörténtek a különböző igazolási és egészségügyi eljárások, megkapták a csukaszürke egyenruhájukat, és azután a kaszárnyákba vonultatták őket. Több más városhoz hasonlóan, mint amilyen Székesfehérvár volt, Kaposvár vagy Nyíregyháza, Budapest is a féle katonavárosa alakult, azaz nagyon megnőtt a katonáknak száma a városban. A főváros első háborús tapasztalata éppen ezért a zsúfoltság volt, és azután ezeket a katonákat a korszak fő közlekedés eszközén a vasúton keresztül kivitték a frontokra. A budapesti hadköteles lakos férfi társadalomnak a kétharmada kerül ki a frontra. A háború végéig Budapesten először 30 ezer főnyi családnak fizetnek ilyen hadisegélyt, később 80 ezer, tehát azt jelenti, hogy 80 ezer család érintett valamilyen módon az ütközetekben. A Pest megye északi részéből és Pestváros lakosságából a 32. császár és királyi gyalogezred a monarchia minden frontján megfordul, először Szerbiában, azután az orosz fronton, végül Romániában, és az olasz fronton is, amiről tudjuk, hogy 11 isonzói csata zajlott el, és itt voltak talán a legvéresebb, magyar szempontból az egyik legvéresebb ütközetek, tehát ez majd a halottak számában is megmutatkozik. A munkaképes férfi lakosság nagy részének a kiszállítása frontokra, ez nagyon hamar súlyos munkaerőhiányt okozott. A kormányzat ezért, amiről már volt szó, hadigazdaságot vezetett be, azaz a gazdaság minden szektorát igyekezett a katonai hadügyi szempontoknak alárendelni. A legfontosabb üzemeket ezért katonai irányítás alá helyezték, 1914-ben ezeknek a száma 200 volt, 1918-ben ezeknek a száma fölment 900-ra. Ezekben az üzemekben dolgozó munkásoknak annyiból volt talán a háború elején jobb helyzetük, hogy körülbelül 3/4-üket nem vitték el a frontokra, hogy a hadigazdaság szempontjainak megfelelően a három műszakban való termelést fönn tudják tartani. A Weissmann-féle művekben, ráadásul és a lángépgyárban is, a Weissmann-féle művekben kb. 30 ezeren dolgoznak, a lángépgyárban pedig majdnem 3 ezeren. Ezeknek a legfontosabb megrendelője a hadsereg volt. A haditermeléshez szükséges munkaerőt azonban így sem sikerült biztosítani, ezért részben a hadifoglyokból hadifoglyokat fognak be munkára, részben pedig nőket is. Itt a képen láthatjuk, ezek éppen tűzoltó parancs, a középső az egy tűzoltó parancsok, és a fortepan.hu-ról gyűjtöttem a képeket, csak elfejtettem föltünteni. Tehát a nők ilyen munkákban való megjelenése, például utcaseprők, vagy lámpagyújtogatók, vagy postás kisasszonyok, vagy esetleg női kalauzok, ezek ekkor jelennek meg először. A termelékenység ugyanakkor a nők munkába állítása és a hadifoglyok munkára fogása ellenére csökken. A legfontosabb élelmiszereknek, így például a kenyérgabonának a termelése a háború közepén a békebeli mennyiség kétharmadára, a háború végére pedig a békebeli mennyiség felére csökken. Drasztikusan visszaesik a főváros kereskedelmi forgalma is. 1914-ben az áruforgalom a behozatal 70 millió mázsa, 18-ban már csak 42. A kivitel ugyanígy csökken, az utolsó békeiben 32 millió mázsa, és 1918-ban már csak 18 millió. Röviddel a háború kitörése után maximalizálják az élelmiszerek árát is, és a közszükségleti cikkek árát. Már 1915-ben bevezetik a kenyérjegyet, tehát csak kenyér ellenében lehetett, vagy jegy ellenében lehetett kenyeret kapni, és a legtöbb élelmiszerre a következő évben kiterjesztik a jegyrendszert. 1915 tavaszától állandósult a liszt és a zsírhiány, ugyanezen év nyarától a húshiány is, 1916 decemberétől pedig a cukrot, 1917 tavaszától pedig a kávét és a szappant, és 17 nyarától pedig a rist és a vajat is már csak jegyre lehetett kapni. 1916-tól vált gyakorlattá az is, hogy közérdekű munkára az arra alkalmasakat és akit el tudtak kapni, az otthon maradottak közül befoghattak. Úgy ettől az évtől válnak rendszeressé a rekvirálások, azaz bizonyos termékeknek, bizonyos állatoknak a szabott áron történő kényszerű elvételnek gyakorlata a lakosságtól. A piaci szempontoknak a kikapcsolása, ez nem kedvezett a termelés fellendítésében, a termelés továbbra is visszafejlődött. Úgyhogy ennek a kiküszöbölésére, erről is volt szó, különféle központokat hoztak létre. Én 26-ról tudok, itt 36-ot hallottunk, majd meg fogjuk nézni, kinek van igaza, de a pamut, az újságpapír, szilva, azbesztügy és mindenféle ilyen hivatalnak volt egy központja, amik részvénytársaság formájában működtek. Az utolsó békeévhez képest az inflációnak köszönhetően a reálbérek drasztikusan csökkentek, a tisztviselőké mintegy 64%-kal, a napszámosoké 54%-kal és a gyáripari munkásságé pedig 47%-kal, tehát az utolsó békeév felére. A budapesti besorozottak közül 30 ezeren vesztették életüket az első világháborúban, és több mint 70 ezeren sebesültek meg. Ez azt jelenti, hogy alig volt olyan budapesti család, aki apát, testvért vagy gyermeket ne gyászolt volna a háborúban, és a halottak magas szám és a sebesültek magas száma miatt az Országos Hadigondozó Hivatal, amit ekkor állítanak föl, ez hát segélyek formájában valamennyire próbálta támogatni ezeket az özvegyeket és árvákat, illetve rokkantakat valahogy visszavezetni a munkaerőpiacra, és az árváknak pedig valahogy az iskolába való elhelyezkedésüket segíteni. A főváros tartalékai 1916-ra végképp elapadtak, ezért volt, aki tehette, ez lement vidékre, és ilyen beszerzőkorutakat folytatott le. Ilyenről ír I. és Gyula 1941-ben a Koratava című munkájában, idézem, mert aztán a háborúval fordult a sor. Akkor a városiak álltak a falusi kiskapuk előtt úgy, mint a szalonnadarabaró kutya. Szalonnáért, tojásért, egy kis szütyő lisztért rimánkodtak, hónuk alatt a családfő frakjával, egy perzsaszőnyeggel, egy konyhaszékkel, mindennel, amit el tudtak mozdítani hazorról. A kölcsön visszaadatott duplán, úgyhogy a falu prédát ráadásul még helybe kívánta. Szabóéknak zongorájuk lett, egy fél süldőért. A városokból még a zongorák is megindultak, a legszörnyűbb dűlőutakon az ország legisten háta mögöttibb zugába is elvászorogtak. 1916-ra ez az áruhiány és az infláció, ez állandósult. A felborult államháztartási hiány és az egyre gyakoribbá váló sztrájkok miatt a kormányzat a közszükségleti cikkek hatékonyabb elosztását irányító közélelmezési hivatal és tanács felállítására próbált úrrá lenni, nem sok sikerre. Volt szó a hadikölcsönjegyzésekről, amelyből 8 darab volt, és igen, valóban körülbelül fél évente. A vagyonosabb vidéki parasztság és a kuporgató városi polgárságnak a maradék tartalékait ezek a hadikölcsönjegyzések emésztették fel. A közszükségleti cikkeknek a beszűkülése és az élelmiszer beszerzésnek a lehetőségeinek a beszűkülése, ez arra kényszerítette a háziasszonyokat, hogy valamifajta túlési praktikákat találjanak ki. Különféle szakácskönyvek jelennek meg a korszakban, nem is kevés, hogy mit lehet ebben a helyzetben csinálni. Például itt van egy kis idézet, amelyet Nagy Ferencné dunántúli szakácskönyv szerkesztésében választottam, 1916-ban jelent meg, ami útmutatást kíván adni a mai abnormis idők főzési módjáról, a hústalan, zsírtalan napi kosztolásról. Ki gondolta azt, hogy írémes időket érünk meg valaha? Amidőn a háborús spekuláció, főleg az élelmezés terén, így hallatlan áremelést produkál. Most bizony akarva, nem akarva spórolni kell, sőt a háziasszonynak törni a fejét, mit is főzessen. Mások nem csak akkor, de még később is optimistában álltak hozzá a megváltozott érőkörülményekhez. Például a kultúrtörténész Berkeszi István ezt írja 1916. februári naplóbejegyzésén. És jó tanácsú szolgál az olvasóknak. Dacára nagy áremelkedésnek lehet az ellen védekezni a szegényebb embereknek is. Két pohár sör helyett iszunk csak egyet vagy semmit, szappant alig használunk, ha eddig egy hétre kellett egy darab, most spórolunk azzal is, hogy 2-3 hétig tartson. Gallért idáig naponként váltottunk, most elviselünk egy gallért 2 napig. Inget hetenként kétszer váltottunk, most hetenként csak egyszer, ruhát nem csináltatunk. Senki nem ütközik meg azon, ha ruhán kopottabb, mint máskor. A többséget ugyanakkor ez az optimizmus nem jellemezte. 16-tól a monarchia már nem csak a szerb, az orosz és az orosz fronton, hanem az Antant oldalán harcra szálló román hadsereggel is háborúzott. A cenzúra mindvégig ébenen figyelte a katonai helyzetnek a bemutatását, és amennyire csak lehetett, szelektíven tájékoztatott, de azért a fogságba esettektől, vagy a sebesültektől a lakosság, ha szelektíven is, de értesült a háború valódi helyzetére. A háború kikezdte az ország erkölcsi rendjét is. Rudi Gyula szomorúan tapasztalja, hogy amíg ugye tudjuk, a katonák főleg a frontokon kerestek maguknak nőtársaságot, addig a feleségek közül, akik otthon maradtak, ők is többen más otthon maradt férfiakkal vagy hadifoglyokkal vigasztalódtak. Úgyhogy 1917-ben Rudi Gyula több cikkben is írta a parázna a budapesti asszonyokról. Budapest már a háború előtt is nem csak az ország fővárosának, hanem a szórakozás fellegvárának is számított. Ez a központi szerepe nem változott meg a háborúban sem. És aki a pesti polgára még csak tudott, járt kávéházban, ha egyre szűkösebb, egyre vékonyabb erszénnyel is. Köztudomásul, hogy a pesti humor és a pesti irónia ekkor találta ki a kávéházi Konrádnak a fogalmát, tehát azokat a személyeket, akik a tényleges harci cselekményektől távol maradtak. A pesti kávéházban a kártyaasztalok mellett tanyázva nagyon tudták osztani az észt, és elmagyarázták a stratégiának a különböző kérdéseit az iránt érdeklődőknek. Az első világháború furcsa mód fellendíti a magyar filmgyártást is. Még 1914-ben 26 film készül, 1918-ban már 102, és közel 100 mozi van Budapesten, mintegy 26 ezer férőhelyjel. Ez részben annak volt köszönhető, mert a velünk ellenséges filmhatalmaknak, mint a franciáknak, a briteknek és 1917-től az amerikaiaknak a filmét is betiltották. A budapesti lakosság a romló életkörülmények ellenére nőtt. 1910-ben 880 ezer főről, 1918-ra már 970 ezerre, egyes források szerint több mint 1 millióra. Részben a megszállt, katonailag veszélyes helyekről érkeztek, lakosok részben pedig a vidékről próbáltak többen szerencsét a nagyvárosban, amelynek a viszonyai enyhén szólva sok kívánivalót hagytak maguk után. Borzasztó volt a lakásínség, 1918-ban mindössze 51 üres lakás volt Budapesten, és 2000 volt az igénylők száma. Sokan panaszkodtak a víznek a nem megfelelő, a vízhálózat nem megfelelő működésére, a szénhiányra, illetve a lakbéreknek a drágaságára. Opa, valamit elrontottam. Legutóbb. Aha, igen. Mindjárt végén. Miközben a lakosság széles tömegei a létminimum alatt vergődtek, a politikai lét és az arisztokrácia sok esetben alig érzett meg valamit a háborúból, legfeljebb a nyaralási szokásain kellett változtatni. Miközben Vörös Károly, Budapest monográfiának az egyik szerzője, 1971-ben megjelent munkájában azt írja, hogy a lakosság 20-25%-a a mély nyomorban tengődött. A lakossági frusztrációt fokozta az, hogy sokan előszeretettel kijátszották a szigorú szabályokat, és a feketézőknek és a lánckereskedőknek állt a világ, akik drágán eladott termékeikből irreálisan nagy hasznot haszonra tettek szert. A magyar társadalom 19. századi szerkezetéből adódott, hogy sokan közülük a zsidóság közül kerültek ki, akik kapcsolati tőkéiknek, tapasztalataiknak köszönhetően a háborús konjunktúrában is jobban elboldogultak, és voltak olyan botrányok, amelyek mögött, vádlottjai mögött zsidó származású személyeket is találunk. Sokan ezért tévesen a zsidóságot komplett tették felelőssel a világháborúról, és ez a világháború alatti vád, ez gyakorlatilag az antiszemitizmusnak egy ilyen gyúanyagaként szolgált. Az 1914-ben még annyira lelkes lakosság már 15-ben sem, 16 és 17-ben pedig végképp kiábrándult a háborúból, és mielőbbi békét remélt. A frontokon 17-től egyre szaporodnak a frontbarátkozások, a katonák megtagadják szolgálatot, többen megszöknek, itthon, idehaza pedig részben a szociáldemokrata szakszervezetek segítségével és támogatásával tömegmozgalmak zajlanak le. Vidéken elsősorban kifosszák az élelmiszerraktárakat, a fővárosban pedig főleg sztrájkokra kerül sor. 18. januárjában például ötlapos sztrájk van, ahol 200 000 ember vesz rajta részt, és a karhatalom kivezénylésével lehet rajta csak úrrá lenni. 18 júniusában pedig a Mávag sztrájkjakor pedig a katonaság belelő a munkásságba, és 4 halott is lesz. Mindezek ellenére 18-ra nem csak a frontkatonák, de a hátország is belefáradt a háborúba. Mind gyakoribbá válnak a szökések és parancs megtagadások. Csak az utolsó háborús év, azaz 18 májusában közel 21 000 alkalommal intézkedett a katonai rendőrség, főként katonai fegyelmi, különösen szökés ügyekben. Ha mindez nem lett volna elég, akkor 18-tól még a spanyolnátha is pusztított a legyengült és nem kellően ellenálló lakosság között, döntően pedig a fiatalok közül szedve áldozatait. 1918 őszére a lakosság már nem Tiszától, vagy az újuralkodótól, IV. Károlytól, hanem a háború idején pacifista szólalmaival kitűnő Kára Mihálytól válta sorsának jobbra fordítását. 18 októberének végén tüntetést ért Budapesten. Tudjuk, hogy mivel az uralkodó nem nevezte ki Károly Mihályt, ezért az utca megszállta a telefonközpontokat, lefoglalta a pályaudvarokat, megállította a kivonuló katonákat, feltörte a fegyverraktárakat és felfegyverkezve várta a karhatalomnak a rendteremtő alakulatait. És 18 októberhez kötődik a forradalom legismertebb áldozatának, Tisza Istvánnak a halála is. Tiszának a halála és az őszi rózsás forradalom Budapest centrális helyzetéből adódóan nem csak a főváros életében, hanem Magyarország történetében is egy cezúrát jelentett. Köszönöm szépen a figyelmet!